11. fejezet. Eugene hirtelen felült és mereven bámult maga elé. Angus figyelt fel először a változásra. Óvatosan kezébe vette a parányi jószágot, egészen az arcához emelte, és látta, hogy egy kövér könycsepp gördült végig az egér pofikáján. Azonnal tudta, hogy mi történt. Némán figyelte Eugént, amint lassan magához tér a révületből.
Hát, megtette,
suttogta Eugén halkan, alig hallhatóan, és kis gomszemét Angusra függesztette.
Te meg mit bámulsz? Nem láttál még halandó egeret?
Törölte meg apró szemét kis mancsával. Sarah ugyan nem értette ezt a szűkszavú párbeszédet, de megérezte, hogy valami történt Eugénnel. Lassan eljutott a tudatához, hogy a kis egéri már nem halhatatlan. Villámként hasított belé, hogy Davidnek köze van ehhez a változáshoz. Megrémült a gondolattól, hogy vajon miféle szörnyűséget művelhetett a fiú, vagy inkább miféle szörnyűség sarkalhatta erre a tetre a gyereket. Ne, Sarah! Most ne próbálj vele kapcsolatot teremteni. Csak megzavarod őt. Nézett rá szigorúan Angus. Jóen semmit sem értett a körülötte zajló párbeszédből. De jobbnak látta most csöndben maradni.
Tehát ő ilyet nem tenne, akadékoskodott az asszony.
Sohasem tenne olyat, amivel másokat bántana. Megtette, mert meg kellett tennie. Davidi már őriző. Nem hallgathat az érzéseire, amikor döntéseket kell hoznia. Ha így határozott, jó oka volt rá, és akkor ennek így kell lennie. Hidd el, te sem döntöttél volna másképp. Keménynek hangzottak Angus szájából a szavak.
Szerintem helyesen cselekedett, ha én vagyok ott, akkor én is ugyanígy tettem volna.
Zárta le váratlanul a vitát Eugén.
Ja, így el nekem, kedves Sarah. Nagyon fárasztó volt már ez a halhatatlan szerep. De ne keseregjünk olyan dolgokon, amelyeken már nem változtathatunk.
A szentimentalizmus szikrája is eltűnt Eugén hangjából.
Hegyibe, emberek! Akarom mondani, őrizék!
Könnyed mosoly futott végig a megrendült arcokon. Angus Sarahra nézett. Rendben vagy? Kérdezte, mire az asszony bólintott. Akkor én indulok. Várlak oda át a kútnál, mondta a vándor. Sarah még kérdezni akart valamit, de Angus eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Most hogyan fogok eljutni a kúthoz? Nézett Sarah az egérre, jobb ilyen tőle várva segítséget.
Csak tegye a kezét a pecsétre,
tanácsolta az egér. Előbb azonban Sarah odalépett Ewanhez. Szeliden megfogta a férfi kezét. Nem beszéltek, csak néztek egymás szemébe, némán búcsúzkodtak. Sarah gyengéden szájon csókolta a tétova férfit, és egyik kezével megszirogatta az arcát. Minden szeretete és tisztelete benne volt ebben a mozdulatban. Ewan megfogta a simogató kezet, még áldogáltak néhány pillanatig, aztán Sarah kibontakozott és ellépett a férjétől. Vigyázz rá, kérte Eugént, azzal felkapta a könyvet és rátette a kezét a pecsétre. De nem történt semmi. Ahogyan ez már megszokottá vált ebben a szobában. Sarah újra és újra próbálkozott, de kísérleteit nem koronázta siker. De lázasan gondolkodott, hogy mit évő legyen, hiszen feladata van, amelyet meg kell oldani, a fontos küldetése, amely befolyásolhatja az egész világ jövőjét. Ewan igyekezett higgadtnak mutatkozni, de nem tudta leplezni zavarát. Így hasztalannak bizonyult minden próbálkozása, amely Sarah megnyugtatását célozta. Most mit tegyek? Mi lesz most? Kapkodott idegesen az asszony, de mind hiába. A könyv csak hallgatott. Eugén lett úrrá végül a helyzeten. Kemény szavakkal intett, és Juhent majd, miután már képesek voltak figyelni rá, kiosztotta a feladatokat.
Sarah, maga most üljön le.
Lazítson, ürítse ki az elméjét.
Juhen, maga menjen le a konyhába, készítsen friss teát, és valami szörnyű szendvicset mindannyiunknak, mert hosszú nap elé nézünk.
Miután mindegyikük Eugén kérése szerint cselekedett, az egér felkapaszkodott Sarah ölébe, onnan pedig a vállára. Az asszony egyenletesen szuszogva vette a levegőt. Lehúnyta a szemét, és lassan lecsendesedtek háborgó gondolatai. Bár néhány kép, melyek a legfontosabbak voltak számára, még ott kavargott elméjében, érezte, amint fokozatosan kitisztul a feje. Gondolatait már képes volt irányítani. Kinyitotta a szemét, és körbetekintett a szobában. Juhen már ott ült vele szemben, ölében a tálcával, amelyen amúgy férfi módon összeügyetlenkedett szendvicsek sorakoztak. Eugén gyengéd unszolására Sarah elvette egy pástétomos szeletet, és majszolni kezdte.
Ha mindenki felkészült, megpróbáljuk elérni Heraldot. Ő most az utolsó menedékünk, aki segíthet rajtunk, mert mindenki más már a labirintusban van. Majd ő megmondja, mit kell tennünk, hogy Sarah bejuthasson oda.
Nézett az egér az asszonyra, aki csendesen bólogatott. Amint lenyelte az utolsó falatot, Sarah zavartalan hadrágjába törölte a kezét, mivel Juhen elfelejtett szalvétát hozni. Aztán ölébe vette a vaskos könyvet, és türelmesen várt. Szinte azonnal feltűnt a szoba sarkában a már jól ismert kép. Harold Westinghouse ismét kinyitotta a könyvet. Sarah erőlködött, hogy kapcsolatot teremtsen az öreg emberrel, de csak belefájdult a feje a nagy akarásba. Nem fog menni. Nem megy, bármennyire is erőlködöm, mondta csüggetten, fájdalmasan hasogató halántékát masszírozva. Hallgassa csak, szakította félbe Sarah gyötrődését Eugén. Mindhárman fülelni kezdtek. Harold Westinghouse hangja elelhalkult, ahogy felolvasott a könyvből. Most sokkal homályosabb volt a mátomás, mintha valami zavarta volna, de azért ki tudták venni a szavait.
A kapu az, amelyen át az őrizők utazhatnak, amelyen keresztül átléphetik a határt álom és valóság között. Most, hogy a kulcs elveszett, csak a kiváltságosok és a tudás birtokosai képesek erre az utazásra. Ha a kapu elvész, akkor azon többé...
Megremegett a kép, eltűnt a hang, és hosszú pillanatokig néma csönd ült a szobán. Míg aztán újra visszatért a jelenés.
Az utolsó remény, ha megleled az utat.
Sarah végre kezdett ráérezni a kapcsolat megtartásának fortéjára.
A kapu, amelyen keresztül az elsők érkeztek, most is nyitva áll, de az idő jótékony homályba burkolta hollétét. Minden dinasztia birtokol ilyen átjárót, így a Westinghouse-ok birtokán is áll egy.
A látomás ismét megremegett, ám a most már minden idegszálával figyelő Sarahnak sikerült megtartani a néhány pillanatra a jelenést, hogy elcsíphessék az utolsó szófoszlányokat.
Keresd a lejáratot, a titkok nyitját, s megleled a megoldást.
Ekkor végleg szétfoszlott a kép, és ismét feszült csend telepedett a szobára. Érthetetlen volt számukra, hogy egyik pillanatról a másikra egyszerűen szerte foszlott a jelenés. Bárhogy is igyekeztek, hogy meglejjék a magyarázatot a talányra, nem jutottak másra, mint hogy valami erő gátolja a kapcsolattartást. Emigél csak nagyon lassan tért magához a szűk szobában. Utolsó emléke az volt, hogy Sarah és Juhen lementek az emeletről, hogy azután mi történhetett, fogalma sem volt. A helyiségben tompa félhomály uralkodott.
Összekuporodva oldalán feküdt a kőpadlón. A szobának csak nagy jóindulattal nevezhető helyiség egyik falába vágva egy mély, de nem túl nagy ablak rejtőzött, ezen keresztül szűrődött be némi fény a külvilágból. Abigail két kezével a háta mögött megtámasztotta magát, majd lassan feltápászkodott. A szoba, nevezük inkább fülkének, alig 2x3 méteres lehetett. Semmiféle bútor nem volt benne. A padlózatot hatalmas, hasított terméskövek alkották. A falakat különböző formájú és méretű nyerskövekből rakták, a sarkokat csorba téglasorokkal erősítették meg. A kislány miután szeme hozzászokott a fél homályhoz, neki látott, hogy alaposabban felméri a helyiséget. Megtapogatta a hideg falakat, végigvizsgálta centiről centire, de semmiféle menekülő útvonalat nem talált. A baloldali falszakasz közepén egy nagy, csúcsban végződő tölgyfaajtó állt, a vastag korhat deszkákból rozsdás vasalattal összefogva. Abigail óvatosan az ajtóhoz lépett, és tüzetesebben szemügyre vette. Bár a vaskos deszkák, amelyekből készült, erősen korhattak már, az ajtó még mindig masszívan, vaspántokkal megerősítve állt el a kislány útját. A hatalmas kilincs rozsdása nem kihívón trónolt a bal oldalán. Abigail úgy gondolta, hát nincs veszteni valója, megkísérli kinyitni az ajtót. Megfogta és lenyomta a rozog a kilincset, amely kunkorodó sárkányt formázott. Bár eléggé nehezen működött a zár, részint mert robosztus volt, részint mert nagyon rozsdás, Abigail legnagyobb meglepetésére nyitva találta az ajtót. Óvatosan kikandikált a folyosóra, amelynek egy kanyar miatt nem lehetett látni a végét. Csak annyira tárta ki a nehéz ajtót, hogy épp kiférjen rajta, és csendesen kisurrant. Némaság uralkodott mindenfelé, csak a húzat halk sejtelmes hangja sustorgott végig a lobogó fáklyákkal végig tüzdelt folyosón. A légmozgás nyomán a lángok meg-megrebbentek, de más esemény nem történt. A kislány félelemmel, vegyes kíváncsisággal indult el a folyosó kanyarulata felé. A falak ezen a részen is ugyanolyan kövekből voltak rakva, mint a kis cellában, ahonnan az imént kilopakodott. Egyre másra hagyta maga mögött a zárt vagy félig nyitott ajtók végtelen sorát, de ahová csak benézett, mindenütt üres, szűk fülkéket talált. A levegő meglehetősen hűvös volt, ezért dideregve, mellén keresztbefont karral testét dörzsölgetve igyekezett melegíteni magát, miközben szaporán szedte a lábát. Gyorsan haladt a folyosón, egy köralakúvá kiszélesedő csarnokban végződött az út, amelyben csiga lépcső magasodott. Abigail találomra felfelé indult tovább. Kezével a központi oszlopnak támaszkodva, nyakát nyújtogatva lépdelt felfelé a keskeny csiga lépcsőn. Két hasonló szintet hagyott már maga mögött, amikor az erősödő húzatban egy nyitott függő folyosón találta magát. Kilépett a lépcsőről, és egy valaha szépen szabályos mintákkal kirakott, apró mozaikokkal burkolt gyilokjáróra ért. Mindkét oldalon magas fal húzódott végig, szabályos szakaszonként pedig falcsipkék sorakoztak. Az égbolt bronz színben játszott. A fellegek hasadékain átszűrődő fénysugarak halvány árnyékokat vetettek a keskeny függő folyosóra. A kislány lábújhegyre állt és átkandikált a falrésen. Egy hatalmas, többszintű erődrendszer legfelső szintjén járt. Jobbra és balra kisebb-nagyobb tornyok falak húzódtak alatt a mélyben, várfalak és bástyák váltogatták egymást szünet nélkül, és Abigailnek olyan érzése támadt, mintha elvarázsolt kastélyban sétálgatna. A falakon túl, a ritkás párába burkolózva egy város terült el. Mintha kihalt volna minden, olyan csend honolt körös körül. Volt valami különös a kislány elé táruló látványban, amit az első pillanatban nem értett meg. A falak mentén a városban egész a látóhatár széléig hatalmas labirintus hullámzott mindenfelé. Nem látott utcákat, csak a sövény falakból kinyúló épületeket, a magasabb háza koromzatát,
tornyokat, a legnagyobbra nőtt fák csúcsait. Abigail visszanézett a lépcsőre. Innen jól látta, hogy ugyanolyan toronyban jött felfelé, amilyenek számolatlanul sorjáztak a falak mentén. Ötletesen volt, hogy merre induljon, így hát végig sietett a következő toronyig. Aggasztotta, hogy senkivel sem találkozott, mintha rajta kívül teremtett lélek sem volna az egész várkastélyban. Lefelszaladgált a tornyok lépcsőin, átfutott rengeteg folyosón és teraszon, míg egyik pillanatról a másikra egy hatalmas, félig zárt csarnokban járt. A csarnok tetejét részben fedő kupola beszakadt. A padlón hasadékok ásítoztak, és hatalmas törmelékhalmok feküdtek szerte szét. A poros, piszkos márvány padlón elszáradt indák és szakadt rongyok hevertek mindenfelé. Abigail átbotorkált a hatalmas csarnokon. Gondolatai össze-vissza csapongtak. Már nem tudta, ébren van-e, vagy csak álmodik. Görcsösen próbálta összeilleszteni az apró mozaik darabkákat. Mire felúcsúdott, már egy hatalmas, kovácsoltvas kapu előtt találta magát, amely résnyire nyitva volt. Megpróbált átkukkantani a sűrű, aprólékos mintázatú kapun, de a túloldalon is csak csend és üresség honolt. Átsúrant a hatalmas kapuszárnyak között, és egy kertbe érkezett, amelyet kerengő szegélyezett, ahonnan aztán újabb folyosók és lépcsők indultak tovább. A kislány tétován megállt, azon töprengve merre menjen. A kellemetlen hideg, amely a folyosón fogadta, mindenhova elkísérte, de a fellegvár felfedezése közben alaposan kimelegedett a futkosásban. Megborzongott. Átkozta magát és a divatot, hogy a csípőjén hirtelen véget érő, színes varrással díszített farmer nadrágja és a blúza között arasznyi rést átongott. Ellen a résen keresztül a hűvös levegő könnyedén utat talált magának, teste fedettebb tájai felé is. Mert a divat, az divat. Odahaza persze ez nem volt probléma, a bélelt farmer kabát jótékonyan fedte el csupasz derekát. De most azonban fázott. Amikor először pillantotta meg a vándort, már akkor eldöntötte, hogy hallgat Jessica Harper tanácsára. De nem igazán kedvelte a lányt, nem voltak barátnők, mégis el kellett ismernie, hogy az osztályban ő értett a legjobban a pasikhoz. Persze az is az igazsághoz tartozott, hogy Jessica egy évvel idősebb volt nála, mert hogy évet ismételt, és mellesleg az sem elhanyagolandó tény, hogy az iskolai pompom csapat legdekoratívabb jelensége volt, ezért mindenki igyekezett követni a példaképet. Azonban sajnálatos módon Abigail a vándorral nem igen futott össze, így nem igazán sikerült észrevétetnie magát. Amikor pedig végre találkoztak, akkor a helyzet nem volt épp alkalmas arra, hogy megcsillogtassa divatos küllemét. Amint tanácstalanul ácsorgott a ligeteske közepén, egy enyhe szélrohamtól libabőrös lett. Hirtelen ötlettől vezérelve beszaladt a kerengőből nyíló egyik folyosóra, és óvatosan elindult rajta. Úgy tűnt, valamilyen alagútba jutott, s ahogy araszolt előre, egyre sötétebb lett. Merezgette a szemét, hogy lásson valamit, amikor hirtelen fellobbant egy fákja a falon, aztán sorban egymás után kigyúlt a többi is. A hirtelen támadt fényesség megvilágított egy tárva nyitva álló ajtót, amely hívogatón ásítozott a kislány felé a folyosó végén. Gyorsan tette meg az egyébként nem túl nagy távolságot, és amint odaért, bekukucskált a szobába. A helyiség közepén kút állt, melyre két lépcsősor vezetett fel. A szoba boltíves teteje valaha szépen megfaragott díszben futott össze. A fal tetején egymással szemben két keskeny ablak volt, melyek ólomüvegein át alig vánszorgott be kevéske fény. Ami mégis átszűrődött rajtuk, különös, félelmetes képet vetített a padlóra, pontosan a kút köré. Abigail, miután gondosan meggyőződött róla, hogy egyedül van, felszaladt a kút kávájához és belepillantott. Először semmit sem látott a fekete, rezzenéstelen vízben. Csak a nagy üresség ásítozott a mélyben. Aztán Hirtelen megremegett a víz felülete, és egy kép kezdett kibontakozni benne, amelyen a lány Davidet és Frígiát ismerte fel, amint egy ajtón át valami ismeretlen, furcsa helyre lépnek be. Aztán felsejlett a szoba, ahol néma játék zajlott Angus és Sarah között. A következő pillanatban Abigail saját magát látta, mint egy fekete tollal, szinte eszelősen írja és írja a nevét a könyve, miközben az egyik kezéből vér szivárog a padlóra. Ilyetten hátrált a kúttól, felemelte bal kezét, s döbbenten szemlélte a keskeny, de hosszú heget, amely a tenyerén húzódott végig.
Igen, így történt,
hangzott fel mögötte. Abigail megperdült, és az ajtóban, amelyen az imént lépett be, most két alak állt. A nagyobbik köpönyeget viselt, a másik csuhát. Észre sem vette, hogy már egy ideje ott állnak mögötte, és szótlanul bámulják.
Beleírtad a nevedet a könyvbe. Ezért vagy most itt, mondta a csuhás. Ide jöttél, mert ide akartál jönni, hogy megtaláld a vándort. Angus, ugye?
Nézett a köpönyegesre.
Hát persze, Angust?
Nem igaz. Én nem akartam idejönni, és azt sem tudom, hogy kicsoda az az Angus, hevegett Abigail, bár a mondat második fele egyáltalán nem tűnt meggyőzőnek.
Dehogy nem, kedves. De csak is arról álmodoztál, hogy találkozzas vele.
Hát most találkozhattok.
De én nem.
Nem igaz. És hol vagyok egyáltalán? Kik maguk? Dadogta a kislány teljes zavarban. Hol vagyok?
A palotámban, lépett közelebb a csuhás.
Akkor te Akramon vagy? Kérdezte rémülten Abigail.
Milyen kedves.
Nézett a csuhás a köpönyeges alak felé.
Nem Akramon vagyok, mosolyodott el. Ha majd eljön az ideje, megtudod a nevemet. Gondolod, hogy ez a gyereke meg tudja állítani az őrizőt?
Kérdezte most a köpönyeges a csuhást.
Igen. Ő majd lefoglalja. Fontos lesz a fiúnak, mindennél fontosabb, hogy kiszabadítsa, és ez elég,
válaszolta Amaz, figyelemre sem méltatva a kislányt. Abigail gondolatai villámgyorsan cikáztak. Az őrizőről beszéltek. Tehát David miatt van az egész hercehurca. Azért van itt, hogy a fiú őt keresse. Vagy azért, hogy Angus az ő keresésére induljon, és védtelenül hagyja Davidet. Dühös volt, mert nem értett semmit. Dühös volt magára az egész világra, hogy ilyen könnyen rászedték, hogy ekkora bajt okozott, és hogy mindez akár katasztrófába is torkolhat. Aztán végre megértette, hogy Davidet akarják így módon törve csalni. Rettenetes súlyként szakadt a kislány nyakába a felismerés.
Jaj, csak azt ne! Kérem, engedjenek vissza, könyörgött kétségbe esetten. Kérem, ne bántsák Davidet! Nem ártott maguknak!
De a két alak csak némán és kérlelhetetlenül nézett rá, míg nem a csuhás a köpönyegeshez fordult.
Gyerünk egyetlen, menjünk!
Azzal sarkon fordultak és kisétáltak a teremből. A nehéz ajtó hatalmasat döndülve csapódott be mögöttük. Abigail térdre rogyott. Meggörnyedt, vállát rázta az okogás.
Mit tettem? Mit tettem?
Ismételgette szipogva, arcát tenyerébe temette, és lassan himbálva felső testét, csak zokogott keservesen.